Babusgató, családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Halas Rádió Babusgató műsorának hallgatóit, Lovászi Márti vagyok. Mai műsorunkban a Bács-Kiskun Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Kiskunhalasi Tagintézményének vezetőjével, Ágoston Ildikóval beszélgetünk. Ildikó, nagyon sok szeretettel köszöntelek a Babusgatóban, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Én is köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm Márti a meghívást. Hát egy kicsit nyugtalan leszek a riport miatt. Nézzék el nekem a hallgatók, mert még sosem nyilatkoztam a rádióban.
Hát akkor éppen ideje, de ne izgulj, mert egy kötetlen beszélgetésre invitállak téged. És akkor kezdjük is egy kicsit rólad, magadról mesélj, hogy hogy is vagy te itt, mi is a te kötődésed a szakszolgálathoz, mit kell tudni rólad.
Ágoston Ildikó vagyok, és gyógypedagógus végzettségem. Egyébként van tanítói is, tehát így a kettőt nagyon jól lehet ötvözni a munkámban. Honnan is vezessük vissza ezt a történetet? Tehát gyógypedagógusként dolgoztam most már az új nevén a Kiskunhalasi Általános Iskolában, ahol tanulásban akadályozott gyerekekkel foglalkoztam majdnem 20 évig, és egyszer csak jött a lehetőség, hogy a nevelési tanácsadóba átkerülhettem főállásban, akkor még a két intézmény egyben tartozott, és ezt nagyon sokan szokták keverni, mert még mindig sokszor halljuk azt, hogy a nevelési tanácsadóba küldjük a gyerekeket, holott a mai neve most már 2013-tól pedagógiai szakszolgálat. Tehát, hogy most már így található mindenhol, és annak az egyik feladata, amiről majd később beszélünk, a nevelési tanácsadás. Tehát így a kettő két külön fogalom. Tehát gyógypedagógusként végeztem, dolgoztam, és először egy évig, amikor újból alakult ez a szervezet, ez a pedagógiai szakszolgálat, akkor egy évig simán gyógypedagógusként dolgoztam, ahol az a szakértői bizottsági tevékenységben és a nevelési tanácsadás feladatkörön dolgoztam, majd abban a tanévben még megpályáztam a tagintézményvezető helyettesi állást, és akkor utána 4 évig tagintézményvezető helyettes voltam, és jött egy lehetőség, hogy tagintézmény vezető lehettem Jánoshalmán, majd 4 évig Jánoshalmán dolgoztam. Utána mégiscsak visszakerültem Kiskunhalasra, mert mégiscsak kiskunhalasi vagyok, és Kiskunhalason 2000, hát most a második tanévben, most így pontosan nem tudom visszavezetni, második tanéve itt vagyok most már tagintézmény vezető újfent a kiskunhalasi tagintézményben.
Azért ez egy szép pályafutás, az alapoktól indultál, és eljutottál a csúcsra. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép életút, és tulajdonképpen a gyakorlat tett téged azzá, aki vagy. Említetted itt a beszélgetésben, hogy kevernek benneteket még sokszor a nevelési tanácsadóval. Egy pár mondatban akkor a szakszolgálatot mutasd be. Ha nem érünk a végére, akkor majd átcsúszunk a második részben, de azért, hogy mit is kell tudni Bács-Kiskun Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Kiskunhalasi Tagintézményéről. Szép hosszú nevetek van.
Mint mondtam, a Kiskunhalasi Általános Iskola régen speciális iskola volt, és a nevelési tanácsadó egyben volt egy intézmény, és ebből 2013-ban egy ilyen központi átszervezés keretében alakultak a szakszolgálatok. És minden megyében van egy ilyen szakszolgálat, ugye mi a Bács-Kiskun megyéhez tartozunk, tehát nekünk a fenntartónk nem a kiskörösi tankerület, mint itt az iskoláknak, vagy iskoláknak általában, hanem nekünk a kecskeméti tankerület. És mint mondtam, 2013-tól, tehát most már több mint 10 éve ez a szervezet van, és még mindig keverik a kettő dolgot, tehát annyira berögződött ez a nevelési tanácsadó, hogy nagyon nehezen állnak át még magukban az intézményekben is, akikkel tartjuk a kapcsolatot, és mindig pedig szoktunk nagyon sok tájékoztatót tartani, főleg a tavalyi évben a pályázatos programokban, itt szinte az összes óvodába eljutottunk, az általános iskolákba is próbáltunk, sőt, még középiskolákba is. Tehát, hogy mindenütt is elmondtam én főleg, mint tagintézményvezető, hogy ez itt szakszolgálat, és hogy mi a feladatunk.
És az, hogy mi a feladatotok, akkor erről a következő részben beszélgettünk, most jöjjön egy kis zene, és hamarosan folytatjuk a beszélgetést Ágoston Ildikóval, a Bács-Kiskun Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Kiskunhalasi Tagintézményének vezetőjével. Maradjanak velünk!
Babusgató, családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Babusgató hallgatóit, folytatjuk a beszélgetést Ágoston Ildikóval, a Bács-Kiskun Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Kiskunhalasi Tagintézményének vezetőjével. Ugye elmondtad, hogy igen, a régi berögzött szokások, a nevelési tanácsadó szakszolgálat, de azért most már azt gondolom, hogy lassan a köztudatban benne van a pedagógiai szakszolgálat, és azért a ti munkátok igen sokrétű, nagyon sok területet felöleltek. Még mielőtt belevágnánk, hogy milyen területeket is, hogy esetleg a munkatársaidról, hogy milyen területeken, tehát hogy gyógypedagógusok, tehát hogy kikkel dolgozol együtt.
A szakszolgálatban sok-sok feladatkörünk van, és a munkatársaim gyógypedagógusok, pszichológusok, és van egy gyógytestnevelőnk is. Ugye minden munkahelyen kell titkár is. Van szakszolgálati titkárunk, és technikai személyzet takarítónk is van.
A humán erőforrásotok biztosította a működéshez. És akkor egy kicsit erről a működésről beszéljünk, hogy tulajdonképpen milyen feladatköröket láttok el, vagy milyen területeket fedtek ti le itt a szakszolgálatban.
Hát kezdjük a legkisebb életkortól, mert ugye azt tudni kell, hogy itt nálunk 0 éves kortól a köznevelési tanulmányaik végig jöhetnek ide a tanulók, sőt már olyankor már többségében felnőttek, és hát a pici babákat is fogadjuk olyan szinten, hogy korábbi időszakban úgy kerülnek hozzánk a kisbabák, úgymond, hogy az anyukák, vagy a védőnők, vagy a gyermekorvos észrevesz, hogy nem úgy fejlődik a kicsi. Most egy kicsit össze fogjuk keverni itt a szakértői bizottsági tevékenységgel, mert hogy már akár 2 hónapos korban is, vagy még akár korábban is tudunk írni szakértői véleményt egy ilyen orvosi javaslat alapján, hogy korai fejlesztést kapjon a kisbaba, hogy azok a kezdeti nehézségek sokkal hamarabb átlendüljenek, és később ne legyen problémája a kisbabáknak. Tehát akár egy-egy mozgásfázis már a fordulást úgy megsegíteni, hogy az arra épülő mozgásformák jól tudjanak adaptálódni.
Ez gyakori, gyakran előforduló probléma a kisbabáknál, hogy korai fejlesztésre szorulnak? Most itt az esetek számát nézzük.
Hát most már egyre több ilyen esetünk van. Mi nagyobb részt csak a szakértői véleményt írjuk meg ez alapján, tehát nem vizsgáljuk a babákat, hanem hozzák az orvosi papírt, ami nagyon fontos, az őt vizsgáló orvos ráírja, hogy korai fejlesztése javasolt. És általában ilyenkorra már a szülők meg szokták beszélni, itt Halason van, mindenki ismeri a konduktív intézményt kint az Esze Tamáson, ott van egy ilyen szakszolgálati rész, ami ugyanúgy hozzánk tartozik, a Bács-Kiskun vármegyei szakszolgálathoz, és ott látják el a pici babákat, ott konduktorok segítenek. A másik része a református egymiben is van korai fejlesztés, és oda is írjuk, tehát ahonnan jön a kérés, vagy amit kér a szülő, hogy hova szeretné. Így nálunk nem szükséges, mivel nincs is gyógytornászom, nincs is konduktorom, nem szükséges ilyen nagyon pici életkorban a gyerekeknek a fejlesztését itt megkezdeni, hanem később kapcsolódunk esetleg be. Van ilyen gyakorlatunk, hogy a konduktív tagintézményben, mivel ott meg gyógypedagógus nincs, akkor mi besegítünk, egy gyógypedagógus kijár, vagy ide behozzák a gyerekeket, és már olyan 1,5-2 évesen ilyen kognitív fejlesztés is megindul a mozgásfejlesztés után.
A lényeg az, hogy erre a szakértői véleményt azt csak ti adhatjátok ki.
Igen. Tehát, hogy korábban a református egyminek is volt egy ilyen feladatellátási feladatköre, de sajnos ezt a nem tudom hányban, de nem kapták meg. Ott is van szakszolgálat, tehát ott is a többi tevékenységet tudják végezni, kivéve a szakértői bizottsági tevékenységet. Nagyon jó a kapcsolatunk a református szakszolgálatnak a vezetőjével, és ha vannak vitás kérdések, akkor mindig meg szoktuk beszélni. Voltam is náluk beszélgetni, tehát hogy ebből nincsen semmi gond, nyugodtan fordulhatnak hozzánk a szülők.
Azt mondtad, hogy kezdjük a legkorábbi időszakban, hogy 0 éves kortól már tulajdonképpen, akkor így haladjunk így időrendi vagy fejlődésrendi sorrendben? Mi az, ami még a korai fejlesztés után, mondjuk a korai fejlesztés is ugye mozgásfejlesztés és kognitív képességfejlesztés is magába foglal, de akkor milyen területeket tettek még le?
Hát a nevelési tanácsadás, ami erre ráépül, és sokszor úgy kerülnek korai fejlesztésre a kicsik, vagy a kicsit nagyobbak, hogy a védőnők küldik ide hozzánk, hogy nem beszél a gyermek 2-2,5 évesen, de még nem jár intézménybe, de ugye a védőnői szűréseken ez már előjön problémaként, hogy nem beszél a kicsi, és akkor küldik ide hozzánk, és itt van arra lehetőség, hogy ilyen beszédindítás, egy kis felméréssel, esetleg szülő tanácsadással, akár a gyógypedagógus, de olyan is előfordul, hogy pszichológus is foglalkozik már ilyen kicsi életkorban velük, és akkor egy kicsit meglendítjük a fejlődést, akkor lehet, hogy már nem is kell mondjuk koraiba betenni, vagy már az óvodába úgy indul, már beszél is, vagy már egy kicsit a hátrányaiból le tudod dolgozni.
Melyek azok a területek, amelyen még ti segítetek a gyerekeknek, a szülőknek? Arról a következő részben beszélgetünk. Tartsanak velünk, most jöjjön egy kis zene. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Ágoston Ildikóval, a Bács-Kiskunvár megyei pedagógiai szakszolgálat kiskolási tagintézményének vezetőjével.
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Babusgató hallgatóit, Lovászi Márti vagyok. Folytatjuk a beszélgetést Ágoston Ildikóval, a Bács-Kiskunvár megyei pedagógiai szakszolgálat kiskolási tagintézményének vezetőjével. Ugye a korai fejlesztésről beszélgettünk, és azért haladunk időben előre, és itt beszéltünk ugye a megkésett beszédfejlődésről, vagy beszédindításról, akkor haladjunk, hogy milyen terület az, amiben ti még tudtok segíteni a szülőknek.
Hát a logopédiai ellátás, ez ugye minden óvodáskorú szülőnek a előtérbe kerül. A logopédia, tehát hogy sokszor úgy érezzük mi itt, hogy azt gondolják a logopédusokról, hogy varázslók, és akkor ha logopédiai terápiára vagy foglalkozásokra jár a kisgyermek, akkor ott minden rendben lesz. Nagyon-nagyon kell hangsúlyozni, hogy maga az a heti egy óra, mert sajnos csak ennyit tudunk adni, mert annyira nagyon sok a beszédhibás gyermek, az nagyon kevés ahhoz, hogy rendeződjenek a beszéd problémák. Tehát, hogy általában a szülőket kérik arra a logopédusok, akik kijárnak az intézményekbe, tehát nem kell ide behordani a gyerekeket, hanem kint az intézménybe a szülőket nem tartjuk föl, ott elviszik a logopédusok a csoportokból a gyerekeket. A logopédiai füzetet szoktak kérni, amiben mindig beteszik az adott gyakorolni valót, és hogyha azzal nagyon jól haladnak otthon is, ilyen erre figyelemmel lesznek, akkor az óvodai időszak végéig elméletileg rendeződne a beszéd problémájuk a kisgyermekeknek.
Mi a tapasztalatotok, hogy azt említetted, hogy sok, de hogy ez folyamatosan emelkedő számot mutat?
Igen, azt tapasztaljuk, hogy azelőtt csak 2 logopédusunk volt, most már 4 főállású és még megbízásos dolgozóink is vannak, és még így is csak heti 1 órát tudnak adni. Nagyon kevés gyermek az, aki esetleg heti 2 órát kap. Ugye most a törvény vagy a rendeletben az is le van írva, hogy 3 éves kortól, ez most már évek óta így van, tehát most kezdenek összeírni, akiket akkor 3 évesen is elkezdtünk szűrni, és az 5 éves kori. És egyre több az a 3 éves gyerek, aki az óvodába bekerüléskor nem beszél egyáltalán. És azoknak aztán tényleg kötelezően elő van írva, hogy logopédiai foglalkozásokra járjanak, és ott ugye az a cél, hogy megindítsuk a beszédet. Tehát mindenféle játékos foglalkozásokkal, de hogy a szülők is érdeklődjenek a logopédusoknál, hogy mit gyakoroljanak otthon. Ugye a beszélgetés nagyon fontos.
Kicsit segítsünk, hogy mire figyeljenek a szülők, ne legyen mondjuk megkésett beszédfejlődés, vagy vannak itt a kütyű használat, vagy a beszélgetés, hogyha egy pár mondatot csak erről.
Hát ez a kütyű használat most nagyon előtérbe kerül, tehát én nem mondom azt, hogy ne használjuk a kütyüket, de azt nagyon ellenőrzött módon. Ugye hát 2 éves korig abszolút nem javasolt a kütyű használat, mert hogy az nagyon káros az ilyen kicsi gyerekeknek az idegrendszerére, és utána is nagyon ellenőrzött módon. Úgy nézzünk mesét például, vagy úgy játszunk valami olyan gyermekeket érint vagy érdeklő játékkal, hogy ott üljünk mellette, és mindig kísérjük szóval, hogy most mit is lát a gyerek. És ezzel, még ha nem is beszél, akkor is a szókincse az folyamatosan fog belülről növekedni.
Ezt nevezzük passzív szókincsnek?
Igen, 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 igen. Tehát, hogy gyűlik, mert van, amely gyerek nem szeretne úgy beszélni, de hogy egyébként úgy a nonverbális kommunikáció nagyon szuper, és egyszer csak majd meg fog szólalni. Tehát, hogy azt se lehet erőltetni, hogy melyik gyerek mikor szólal meg. Most attól, hogy megkésett beszédfejlődésű, lehet, hogy ugrásszerűen fog megjavulni neki, és egyik percre a másikra mondatokba fog beszélni a gyerek. Van, amelyik pedig szépen lassan a logopédus által betanult terápiákkal szépen lassan megindítható a beszéd. És akkor utána erre épül aztán majd rá az 5 éves kori szűrés, amikor már egy komoly szűrő eljárással szűrik a gyerekeket, és ott pedig sok-sok területről kiderül, hogy hol van elmaradása a gyereknek, Egyrészt ugye az artikuláció, azt hallja mindenki jobban, tehát az artikulációra is figyelnek, de sokkal fontosabb a nyelvi fejlesztés, mert hogy arra később is az élete végéig a szövegértésben, a beszédértésben szüksége lesz. Mert vannak olyan gyerekek, akik nagyon-nagyon jól beszélnek, esetleg artikulációs hibájuk nincsen, de viszont nem nagyon értik a köznyelvi beszédet, hogy beszél, 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 de viszont ha visszakérdezünk, akkor nem tud válaszolni. Tehát, hogy ez annyira érdekes, és ez ugye még akkor itt a szakértői bizottságra is visszavetül, ez a következő terület, amiről beszélnünk kell, hogy ugye sokszor a logopédusok felhívására, vagy figyelmeztetésére jönnek aztán ide a gyerekek, vagy kérik az óvónőket, hogy kérjék tőlünk a szakértői vizsgálatot, mert hogy olyan elmaradást látnak a gyereknél. És ez itt a szakértői vizsgálaton is ugyanúgy előjön, és mi is megerősítjük a szülőket abban, mi azért ugye mindig találkozunk a szülőkkel a szakértői vizsgálaton.
Mi is történik esetleg ezen a szakértői vizsgálaton, vagy milyen feladatok vannak még? Erről a következő részben beszélgetünk. Most jöjjön egy kis zene, maradjanak velünk. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Ágoston Ildikóval, a Bács-Kiskunvár megyei pedagógiai szakszolgálat kiskunvárosi tagintézményének vezetőjével.
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Babusgató hallgatóit. Folytatjuk a beszélgetést Ágoston Ildikóval, a Bács-Kiskunvár megyei pedagógiai szakszolgálat kiskolasi tagintézményének vezetőjével. Tulajdonképpen akkor a ti tevékenységetek a pedagógiai szakszolgálat?
Hát a szakszolgálatnak szakszolgálat, a sok-sok tevékenységet már felsoroltam. Ezek közül kiemelkedő a szakértői bizottsági tevékenység. Talán ez foglalja le a legtöbb időnket, és erre van a legtöbb törvényi rendeleti szabályozás, nagyon határidőkhöz kötött. Tehát, hogyha beérkezik hozzánk egy új kérelem, azt nekem, mint bizottságvezetőnek 30 napon belül be kell osztanom, ami egyre nagyobb nehézséget okoz, mert hogy annyi kérelem jön, új kérelem jön hétről hétre, hogy alig győzzük, pedig azért most elég sok kollégánk van, meg szinte minden nap vizsgálunk, de hogy rengeteg most a kérelem, hogy ez most minek tudható be még a COVID hatása, vagy ez a logopédiában is említett problémák, ezek a beszédproblémák, a beszédértési problémák, nyilván majd a kutatók kiderítik, hogy mi is volt ennek az oka, de ez megyei szinten, de azt gondolom, hogy országos szinten is ezt tapasztaljuk, hogy rengeteg a szakértői vizsgálat, ami egyrészt jó, mert hogy figyelünk a gyerekekre, másrészt meg nem annyira, mert hogy nagyon leterheljük a rendszert, mert ha ide kerül egy akár tanuló, akár kisgyermek, ha betesszük valami státuszba, ugye itt a járási szakértői bizottságban a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséget tudjuk megállapítani, de hogyha nagyobb a probléma, akkor ezt mindig a szülők kapnak egy tájékoztatást, akkor tovább küldjük őket a vármegyei bizottsághoz, ahol pedig a sajátos nevelési igény megállapítása vagy kizárása történik. Tehát, hogy a rendszert úgy terheljük meg ezzel, tehát, hogyha kap egy státuszt, vagy kap egy diagnózist, arra az intézménynek vagy fejlesztő pedagógust kell biztosítani, vagy gyógypedagógust kell biztosítani. És ugye, ha egyre több az ilyen gyerek, nincs még azt gondolom a rendszer erre annyira felkészülve, hogy elbírják ezt a rengeteg gyereket, és mindegyik gyereken lehet fejleszteni. Tehát, hogy elvétve találunk olyat, akit beküldenek, hogy kellene, vagy valami probléma van vele, hogy nem tesszük státuszba. Ilyen is van, vagy olyan van, hogy évek hosszú során át jár fejlesztésre, és a végén pedig kivesszük. Nekünk ez a sikertörténet, amikor valaki kikerül a rendszerből, és önmaga jogán, és önmagát segítve tudja aztán megvalósítani az álmait, és úgy tanulni, hogy ne kelljen neki segítségre szorulnia.
Igen, tehát tulajdonképpen, amit mondasz, hogy ti meghatározzátok a szakértői véleményben, és említetted ugye, hogy tovább külditek, ez ugye a bajai szakértői bizottság. A kapcsolatotok velük milyen?
Hát ez úgy történik, ha ide jönnek hozzánk vizsgálatra, akár első vizsgálatra, akár kontrollvizsgálatra, vagy felülvizsgálatra, ahogy szoktuk a kérelmet küldeni, akkor ugye, amikor azt tapasztaljuk, hogy vagy nem fejlődött, vagy már az alapoktól kezdve is látjuk, hogy itt nagyon nagy probléma, vagy valami olyan orvosi papírt hoz a szülő, ami alapján tényleg nagyon megalapozott a gyanú, hogy ez a kisgyermek vagy tanuló sajátos nevelés igényű, mielőtt elküldjük őt a vármegyei bizottsághoz, fel kell hívni a bizottságot, és a bizottság vezetőivel egyeztetni kell, hogy ők tényleg befogadják-e. Tehát, hogy nem rajtunk múlik ez a dolog, hogy most tovább küldjük vagy sem, hanem mindig egyeztetni kell a Vármegyei Bizottsággal, így aztán elkerülhetetlen, hogy jó legyen a kapcsolatunk. Egyébként is nagyon jó volt, de így aztán meg heti szinten többször is beszélünk, és meg tudjuk ezeket a problémákat mindig is beszélni.
A kérdéseket, mert azért sokszor nem egyértelműek a dolgok.
Hát nem egyértelmű, igen. Ott a gyanú, és ő nekik meg jobban van erre gyakorlatuk, hogy a sajátos nevelési igény mi az, ami kimeríti. Elég rossz a definíciója is a beilleszkedési tanulási magatartási nehézségnek, mert szinte ugyanazt leírja, kivéve, hogy de nem éri el a sajátos nevelési igény mértékét. Tehát, hogy nagyon, nagyon vékony az a jég, ahol játszunk, hogy meddig tanulási nehézség, és mikortól a sajátos nevelési igény. Úgy szoktuk általában, hogy az első vizsgálat után, ha csak nincs valami nagyon nyomós indok, még csak a BTM-en ez a beilleszkedési tanulási magatartási nehézség státuszt megadjuk, kap egy év fejlesztést, egy év múlva vissza kell jönni felülvizsgálatra, és hogyha akkor is látjuk, hogy semmi előremozdulás, akkor valószínű, hogy tovább küldjük. Ha meg nem, akkor marad tovább ebbe. Ugye itt is a rendelet szabályozza, hogy egy év után, utána három év után kell visszajönni, 16 év után pedig nem kötelező a felülvizsgálat, viszont azt a szakértői véleményt egész a köznevelési tanulmányai végéig tudja érvényesíteni.
Arról, hogy tulajdonképpen a szakértői munkán túl még milyen munkát végeztek, gondolok itt a gyógytornára, amiről még beszéltünk az első részben, majd a következő részben beszélgetünk. Most tartunk egy kis szünetet, jöjjön egy kis zene, maradjanak velünk.
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Babusgató hallgatóit, folytatjuk a beszélgetést Ágoston Ildikóval, a Bács-Kiskun Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Kiskunhalasi Tagintézményének vezetőjével. Nagyon sok területet érintettünk már, a korai fejlesztést, a logopédiát, a szakértői munkát. Milyen terület van még, ha még belefér a nap 24 órájába?
Kollégák mind más szakfeladaton vannak. Általában akik a szakértői bizottságban dolgoznak, ők dolgoznak a nevelési tanácsadásban is. A nevelési tanácsadásnak itt nálunk két része van. Ugye van a pszichológiai ellátás, értelemszerűen ott csak pszichológus dolgozik, most jelenleg kettő pszichológusunk van, ami nagyon kevés, tehát sokkal-sokkal többre lenne szükség, mert hogy nagyon nagy az igény. Ráadásul a járásban, tudomásom szerint az állami, mondjuk így, vagy tankerületi iskolákban nincsen már iskolapszichológus, ami még jobban nehezíti ott az intézményekben a munkát. Tehát a pszichológusok dolgoznak a pszichológiai területen, és a gyógypedagógusok pedig dolgoznak a pedagógiai ellátási területen, ami nevelési tanácsadásban általában ide is BTMS gyerekek járnak, de járnak olyan gyerekek is, például a két éves kortól a beszédindításra vagy tanácsadásra, vagy olyanok, akik lehet, hogy az iskolában is kapnak fejlesztést, de nálunk kapják mondjuk a másik órájukat, mert olyan speciális terápiára van szükségük, amit itt mi tudunk biztosítani. Gondolok ilyenre, hogy nyílt tanulási terápia, ritmikus írás, szindelár terápia, tehát ami megsegíti az ő tanulmányaikat, és esetleg ezt az iskolában nem tudják nekik biztosítani. Itt még az is előny, hogy igaz, hogy csoportban is dolgozunk, de amelyik gyereknek az egyéni terápia szükséges, azzal is tudunk azért bizonyos szintig foglalkozni. Tehát, hogy tényleg van, akit nagyon-nagyon meg kell segíteni. Tehát ez a nevelési tanácsadás, és újonnan bejött a TSMT torna, amit megint tudunk biztosítani a szülőknek egy felmérés után, valamint a díszít terápiát is, azt én jó magam csinálom, de nagyon-nagyon kevés óraszámom van, és most jelenleg csak egy gyerekkel foglalkozom, de a jövőben majd tervezek még többet is. Egy kicsit nehézkes a felmérés, még kevésbé van benne a köztudatban ez, eddig nem is volt ilyen felszerelt termünk, most már talán lehetne egy kicsit ez irányban is nyitni.
Ahogy mondtad, akkor a felszereltség, ahogy megérkeztem, körbevezettél az intézményben, és amit én látok, hogy jól felszerelt, talán eszközileg megfelelő, és azt mondjuk te tudod, mint vezető, hogy milyen az eszköz szükségletetek, és hogy ez mennyire megvalósult.
Én jó hírről tudok most beszámolni, mert ahogy ide költöztünk, ugye az a rossz hír, hogy már most másodjára kellett költöznünk, mert ugye először még sok szülő a Csónak utcán keres bennünket, aztán egy 2 évig a Köztársaság utcán voltunk, és most itt a Nagyszeder István utca 1 szám alatt vagyunk, a 4 emeletes épületben, így mindenki megismeri. Most ez itt nagyon szépen felújított az épület, van megfelelő helyünk. A felszereltségünk jónak mondható, de hát ugye minden új helyen időbe telik, mire minden is megtalálja a maga helyét. Fel tudtuk szereltetni a hintát, a bordásfalat, úgyhogy most már azt gondolom, hogy ez a része rendben van. Nyilván minden helyen meg kell szokni egy kicsit, még a kollégák is egy kicsit szokják a helyzetet, itt ilyen egybenyíló termek vannak, ami egy kicsit néha zavarja a munkát, de az együttműködéssel nagyon jól lehet ezt az egészet üzemeltetni.
Azt érzékelem, hogy egy jó közösség komoly feladatokat lát el, és mindenféleképpen a gyerekek érdekeit nézi. Ahogy beszéltünk, beléd folytattam a szót az eszköz felszereltséggel. Ami nagyon fontos még, és meg kell említenünk, ami van olyan fontos, mint a logopédia, meg a többi, az a gyógytestnevelés. Hiszen ez is egy nagyon speciális terület.
Igen, és ami megint csak hiányterület, mert hogy nagyon kevés a gyógytestnevelő, itt nálunk egy főállású gyógytestnevelő van, és megbízással dolgoznak még 3-an, de hát nagyon kevés, tehát így a körben fele részbe tudjuk ellátni az igényeket. Az igényeket az iskoláktól szoktuk kérni, tehát itt az óvodás ellátás is volt a korábbi években, de most jelenleg csak iskolás ellátásunk van, és nagyon-nagyon fontos a gyerekeknek egyrészt a mozgáskultúrájukat is fejleszteni, másrészt, hogyha bármi olyan mozgás vagy testük elváltozás, tehát gondolok itt lúdtalpra, vagy gerincferdülésre, hogy olyan speciális megsegítést kapjanak, amivel aztán felnőtt korukra, vagy már tinédzser korukra azért nem jelentkeznek azok a hátfájások, a lábfájások, a túlzott fáradékonyság, meg hát én nekem a szívügyem ez a mozgás, mozgás mindennek az alapja, tehát onnan kicsi kortól is a mozgás, a mozgás, a mozgás, és játszótérre menjünk, meg biciklizzünk, meg hintázzunk rengeteget, tehát nem otthon kell ülni a 4 fal között és tanítani a gyereket, tanulnak eleget az iskolában, nyilván a házi feladatot meg kell csinálni, meg egy picit gyakorolni, de a fennmaradó időben, igenis a szabadidő helyes eltöltésében, lent az udvaron, a játszótéren, a parkokban kirándulni menjen a család, tehát hogy ez nagyon-nagyon fontos a mai időkben, és együtt legyenek. Tehát az a legfontosabb dolog, hogy amennyi idejük csak van a szülőknek, vagy amennyi az anyagiakba is, amennyi belefér, de olyan sok szép látnivaló van itt Halas környékén is, hogy el lehet menni mindenhová.
Ez gyönyörű volt végszónak. Azt gondolom, hogy ettől jobb útmutatást most nem tudtunk volna adni a szülőknek. Én nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést, és kívánok nagyon sok sikert és kitartást a munkátokhoz. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, Márti.
Kedves hallgatóink, hallgassák az ismétléseket, a műsor hamarosan felkerül a Halas Rádió hangalbumába. A mikrofonnál Lovászi Mártit hallották. Viszont hallásra!